Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, megváltotta azt fia váltság halálával, és megszenteli azt az ő szent lelkével. Az ő nevének legyen dicséret, dicsőség, örökkön, örökké. Ámen. Szeretett kelenföldi testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, karácsony ünnepét követő második vasárnapon. Hagy utaljak vissza mindenek előtt karácsony ünnepére, az idei egyházi esztendő karácsony ünnepére, hiszen ekkor a hamisítatlan karácsonyi történet került elénk Lukács írása szerint, amelyet talán előző este, szenteste családi körben is felolvastunk, vagy felolvasunk minden esztendőben a jól ismert betlehemi történetet, a szent családról, a jászorról, az istáról, a pásztorokról, és így ebben az esztendőben újra szembesülnünk kellett a puszta valósággal, hogy hogyan is történt ott annak idején Betlehemben, és egy kicsit, akik itt voltak, azok emlékeznek, arról szóltunk, hogy mennyire más a valóság, a hamisítatlan karácsony, mint amit abból a világ tett, vagy tesz, vagy amit gondol róla a világ. Most ezt a gondolatot szeretném tovább folytatni, mert ahogy felébresztett bennünket a lukácsi verzió az idillből, a szentimentalizmusból, amivel párosul sokszor a karácsony, vagy a romantikával, vagy a csillogással, fénnyel, pompával, sokszor elspiritualizálják a karácsonyi történetet, most ez a gondolatsor a hamisítatlan karácsonynak a története folytatódik a mai vasárnap, és kicsit remegő hanggal szoktuk felolvasni mi lelkészek is ezeket a verseket, de benne van ez is az evangéliumban. Így hallgassuk meg tehát a mára előírt igeszakaszt Máté evangéliumának második fejezetéből, a 13. verstől kezdődően a következőképpen. Miután eltávoztak a napkeleti bölcsek, íme az úrangyala megjelent Józsefnek álmában, s így szólt, kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba. És maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra robbant, és megöletett Betlehemben, és annak környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott rámában, nagy sírás és jajgatás, Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor aztán Heródes is meghalt, íme az Úr angyala álmában újra megjelent Józsefnek Egyiptomban, és ezt mondta, kelj fel! Vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaosz uralkodik, atya Heródest követően, félt oda visszatérni. Miután kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék a proféták által mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Amen. ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Ahogy mondottam, a hamisítatlan karácsonyi történet folytatása kerül most elénk ezen a mai vasárnapon, karácsony ünnepét követő második vasárnapon. És ahogy utaltam rá, amikor arról hallunk, hogy Isten fiának az élete azzal kezdődik szinte, hogy menekülté kell válnia, migránssá kell válnia, el kell hagyni azt az országot, ahova született, akkor különböző gondolatok jutnak eszünkbe. Aztán, amikor hallunk a Heródes féle vérengzésről, vérfürdőről, akkor talán még a hangunk is elakad, hogy hogy is van ez a karácsonyi történet? Milyen is ez a hamisítatlan karácsony? És hova érkezik meg a világ, amikor karácsonyt ünnepel, csillogással, villogással, hangulattal, és sorolhatnám a többi jelzőt vég nélkül? Hogy is volt ez a karácsony? A felolvasott szakaszból két gondolatot szeretnék ezért most a szívetekre helyezni, testvéreim. Az első talán igencsak szívbe markoló, és nehezen tudjuk kimondani, és lehet, hogy van is, aki nem tudja kimondani velem együtt, hogy akár tetszik, akár nem, Isten a történelem ura. Akár vannak olyan események, amelyeket szívesen hallunk, akár vannak olyan események, amelyeken elborzadunk, nem tudunk velük mit kezdeni, nem tudjuk megmagyarázni, Isten a történelem ura. És nem csak a történelem ura az Isten, hanem azt is szeretném a szívedre helyezni, hogy a te egyéni életednek is ő az ura. Nem tudom, milyen érzésekkel jöttél ide. A gyászolók gondolom, hogy nagyon nagy fájdalommal, hogy most az ünnepekben kellett elkísérniük szeretett édesapjukat, nagyapjukat, hozzátartozójukat. De egy biztos, hogy mégis azt akarom a szívedre helyezni ezen a mai vasárnapon, ez alapján a karácsonyi folytatásaként feljegyzett epizód alapján, hogy Isten a történelem ura. Máté is ezt próbálja érzékelteti méghozzá zseniális módon, hagy használjam ezt a jelzőt. A teológusok itt megint kitaláltak egy nagyon szép kifejezést, hogy ez az úgynevezett tipológia, tipológikus gondolkodás, hogy az új szövetség szentírói felismerik az előképeket, a típusokat, a tüposzokat, a típusokat az ószövetségi történetben, a választott nép történetében, hogy azok tulajdonképpen megismétlődnek, már ott jelek vannak arra, hogy hogyan fog történni és beteljesedni a megváltás. Először is, hogy is volt Mózes születésekor? Az egyiptomiak rendeletet adtak ki, hogy minden első szülött fiúgyermeket, amely a választott nép soraiban születik, azt likvidálják, azt öljék meg. Párhuzamba állíthatjuk már is, hogy ami ott történt, vérfürdő, az tulajdonképpen megismétlődik, az előképe annak, hogy mi fog történni majd a megváltáskor. Aztán figyeljük csak, migráns lesz a szent család, menekülniük kell. Hogy is volt ez Mózessel? Ő is miután felcseperedett, egy varga betűt kellett az életében megtennie, Midján földjére kellett elmenekülnie, mert halálra keresték, meg akarták ölni, el akarták lábaról tenni. Ez is, mint egy előkép, megismétlődik ugyanúgy karácsonykor. Aztán egy későbbi csodára is gondolhatunk, amikor most erre a vérfürdőre, erre a vérengzésre gondolunk, hiszen majd a tizedik csapás is arról szól, hogy ugyancsak a történelem ura úgy rendezte, hogy az utolsó csapás arról szól, hogy az egyiptomi első szülötteknek kell meghalniuk. Abban a hajlékban, ahol nem volt megkenve a fejfa a bárány vérével, a megváltót jelképező bárány vérével már akkor ott a halál angyala járt és kelt. És végül még egy tipológia, ez alapján nem véletlenül gondolták azt, hogy ahogy Mózes volt a szabadító, hiszen általa szabadította meg Isten az ő népét Egyiptomból. Jézus a megváltó, az új szabadító, az új Mózes. Mózes és új Mózes. Azaz Mózes előképe volt a megváltásnak. Itt azért zárójelben hozzá kell tennem, hogy egy másik apostolnak, Pál apostolnak volt egy zseniális felfedezése, aki természetesen egy másik aspektusból, szemszögből is nézte a megváltás történetét, hiszen üldözőből lett apostollá. Ő nem hitt Krisztusban és a Krisztus általi megváltásban, addig, amíg Krisztus meg nem változtatta a gondolkodását, és ő ezen a Mózes és új Mózes képen is tovább lép, és a Római Levél 5. fejezetében olvashatunk arról, hogy még nagyobb léptékben beszél erről az előképről, és a Krisztusban való beteljesedésről, hogy tudnilik, Ádámban mindannyian végigvesztünk, Ádámmal kezdődött a bűnbeesés által a mi megpecsételt helyzetünk, és az új Ádámban, Krisztussal kezdődött el az egészen új, a megváltás, az életnek a megnyerése, a bűnnek a legyőzése, Sátán legyőzése, Ádám és új Ádám. Ez túl teológiai ízű gondolatsor, úgyhogy le is zárom azzal ezt az első gondolatomat, hogy Isten a történelem ura, hogy azt tehát lássuk meg, hogy nem csak Izrael történetében, hanem a népek történetében is megfigyelhetünk egyfajta ciklikusságot, ismétlődést, mi több, talán magyar népünk történetében is, aki tüzetesebben foglalkozik, felfedezhet ilyen ciklikusságot, s tovább merek menni, ha a családunk történetével foglalkozunk, ott is felfedezhetünk egyfajta rendet, ciklikusságot, sőt, az is lehet, hogyha a saját életedet gondolod végig, és visszamenőleg fel tudsz fedezni bizonyos rendet, előképeket, amelyek aztán beteljesedtek az életedben. Azaz egyfajta ciklikusság figyelhető, egyfajta rend, és akármilyen nehéz kimondanunk ilyen történeteket olvasva, mégis ki kell mondanunk, hogy Isten a történelem ura. Nem csak úgy a véletlenszerű, a véletlen hatalma által, vagy véletlen szerűen történnek az események, hanem valaki van mögötte, és ez nem arra utal nekünk, hogy most megijedjünk, hanem hogy ezt nagyon komolyan vegyük, amikor a mai világnak az ezer sebből vérző szörnyűségeire gondolunk, hogy ez nem vég nélkül, és nem sors, és nem a véletlennek a szüleménye, hanem minden mögött ott van Isten, és milyen jó, hogy tudhatjuk, hogy ott van mögötte, erre akarom a hangsúlyt tenni. De ahogy mondottam, még egy gondolatot szeretnék kiemelni a mára kijelölt szakasz alapján, ez pedig talán így lehetne megfogalmazni, hogy a hamisítatlan karácsony ugyanakkor arról is beszél, hogy a messiási idő, tehát a karácsonnyal megkezdődött messiási idő egyben mindig a fájdalmak ideje is volt. A messiási időhöz a fájdalmak ideje kapcsolódik. Hogy ezt jobban értsük, azt mondom, hogy nem diadalút volt, amit Jézus bejárt. Nem királyként, császárként látta meg a világot egy palotában, hanem istálóban jött el. És ha tovább vizsgáljuk Jézusnak az egész földi útját, miután felnőtt, azzal kezdődik, hogy a Sátánnal kell megküzdenie. A pusztában, nem részletezem. Vagy amikor tovább gondolkodunk, a tanítványai, akik legközelebb álltak hozzá végül is, hogyha olvasunk a sorok mögött, végig bennük volt a kéte is. Valóban te vagy az Isten fia? Keresztelő János, aki megkeresztelte és mondta, hogy íme az Isten báránya, ő is úgy fejezi be az életét. Hát valóban te vagy a Krisztus? Azaz még a legközelebb állókban is ott volt a kételj mindvégig, sőt nem csak kételj, hanem meg is tagadják az Isten fiát. Péterre, ha gondolok, háromszor is nem ismerem azt az embert. Megijednek, hogy nem úgy történnek az események, ahogy gondolják, vagy ahogy tanulták, és megtagadják Jézust. És Jézus végül ott marad egyedül a Golgotán, a Golgota poklában, borzalmában. Ez a hamisítatlan messiási út, ez nagyon messze van az idealizmustól, a romantikától, a szentimentalizmustól. A puszta valóság arról szól, hogy a messiási idő egyben a fájdalmak ideje is. Mert Sátán nem bírja elviselni a szentet, mert Sátán nem tud mit kezdeni az Isten igazságával. Sátánt úgy tudnám hasonlítani Istennel párhuzamban, mint ahogy a víz és a tűz van, és ahogy a tűzre vizet öntünk, az elkezd sercegni, sisteregni, hát így van valahogy Isten a szent, és az ő bukott angyala Sátánnak is a harc, hogy Sátán nem bírja elviselni a szentet, ki akarja lökni magából, ki akarja zárni, és nem én vagyok az első, aki arról beszélek, mert az életünkben is, a személyes életünkben is megtapasztalhatjuk, amikor valahol valami szent dolog történik, ahol Krisztus áll a középpontban, ahol Isten igazsága diadalmaskodni akar, ott rögtön megjelenik valami negatív erő, Sátán, a gonosz, elkezdi az akna munkáját, elkezdi az áskálódását, a harag és a gyűlöletnek a szítását, mert nem bírja elviselni a Krisztus szentségét, Istennek a tisztaságát, szelítségét, hanem már is ott támad, ahol a Krisztus van. És akkor testvéreket szeretném lekerekíteni ezt a gondolatot megint kivetítve a te egyéni életedre és az én életemre. Hát nem úgy van a mi életünkben is, hogy sokszor tapasztaljuk, hogy amikor Istenhez egész közel vagyunk, amikor Krisztus az életünk részévé válik, és érezzük az ő jelenlétét, akkor ugyanakkor megjelenik mindig valamilyen módon Sátának a gonoszsága, kísértése, gyűlölete, áskálódása, akna munkája, csak így tudom mondani. Igen. Ezzel számolnunk kell, sőt, ez a kezdetek kezdetén, a hamisítatlan karácsonyi történetben is fel van jegyezve, hogy ott is megjelenik, és elkezd működni, és elkezd harcolni, mert nem tud mit kezdeni a szenttel, a hibátlan, neki ez a küldetése. És itt most hosszan lehetne Sátánról beszélni, de akkor hamis igehirdetője lennék az én megváltó Krisztusomnak, hiszen nekünk nem őt kell hirdetnünk, legfeljebb utalnunk rá, de annyit azért tegyünk meg, hogy Pál apostol is nagyon komolyan beszél erről a hatalmasságról több helyütt. Most csak egy érdekes gondolatot szeretnék kiemelni és felolvasni a Kolossébeliekhez írott levél első fejezetében, a 21. versben ezt mondja többek között Pál apostol. Amikor a maga szenvedéseire, a gonosz által okozott szenvedéseire gondol, örülök ti értetek elviselt szenvedéseimnek. És testem elszenvedi mindazt, ami a Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Mit mond az apostol? Miről beszél? Hogy a szenvedés az nem büntetés. Sőt, amikor Sátán bennünket szorongat és kísért, akkor tulajdonképpen ez kiváltság. Hogy a Krisztusért lehet szenvedni, ami még hátra van a Krisztus szenvedéséből, vagy ahogy mondja, hogy részt veszek benne, ő így fogja fel, amikor Sátán őt szorongatja és bántja, és gyötri testileg és lelkileg. Tudjuk-e mi így felfogni a harcainkat, hogy azért is van szenvedés, azért is van gyász, azért is van betegség, nem azért, mert nem szeret az Isten, hanem Sátán támad bennünket és akar megpróbálni, de Isten ad hozzá erőt, hogy ezt ne tehesse meg. És itt még nem tehetem meg, amikor erről beszélünk a gonosznak a támadásáról, hogy most a Bibliaiskola keretében az elmúlt években mélységében is megismertük azt, hogy hogyan látja János apostol a jelenéseiben Sátánnak a szerepét. Itt hagy mondja két fejezet a testvéreknek újra, Jelenések könyvének a 12. és a 13. fejezetei megdöbbentő képet írnak le erről a negatív erőről, és ott tudjuk meg azt, hogy tulajdonképpen Sátán Istent próbálja utánozni. Azt is arról is hallunk, hogy egy bukott angyal, akinek angyal seregei vannak, és háromféle, ahogy a teológusok mondja, exponense van, háromféleképpen jelenik meg, megjelenik úgy, mint sátán, mint gonosz hatalom, de miután levettetett a földre, két exponense van, az egyik az antikrisztusnak nevezett negatív hatalom, aki olyan, mint Krisztus, utánozza Krisztus, szó szerint csodákat tesz, ámítja az embereket, félrevezeti az embereket. És van egy harmadik tagja is, a prófétája, aki pedig a lelkeket akarja elsősorban félrevezetni és el Istentől, és messzevezet, csak utalok arra, hogy tehát, amikor van egy szent háromság, akit imádunk, Atya, Fiú, Szentlélek, megdöbbentő itt a Jelenések könyvében, hogy a bukott angyal ugyanezt utánozza, sátán, antikrisztus és a prófétája, egy negatív hármasság harcol a szent háromsággal szemben. És nem véletlenül, hogy van győzelme, mert hát itt egy bukott angyalról van szó, nem akárkiről van szó, és ezért tud kápráztatni, tud szemfényvesztést végezni, és tud lelkeket meggyőzni és félrevezetni. Tehát amikor a hamisítatlan karácsonyról beszélünk, akkor ezt is tudatosítjuk magunkban, hogy nem tudjuk miért, a történelem ura miért engedi, de sátán tombol a mai világban is. És akkor most sorolhatnám újra a történelmi helyzetet, amiben élünk, ami körülvesz bennünket. Nem teszem, az egyéni életünknek a próbái, megpróbáltatásai, közösségi életünknek a megpróbáltatásai. Itt van, amikor Isten kerül a középpontba, amikor Krisztus a megváltó kerül a középpontba, amikor a Szentlélekről beszélünk, hogy Isten lelke, a világ lelke, az élet lelke, ott mindjárt megjelenik ő, és ott jelenik meg tudatosan, hiszen azok a fő ellenségei, akik a Szent Háromságot imádják és dicsőítik. És valahogy a karácsonyi történetben, a hamisítatlan történetben is ezt lássuk meg, hogy a megváltó megérkezésekor is rögtön megjelenik Heródesen keresztül. Heródes nem bírja elviselni, milyen király született rajtam kívül. Most itt nem sorozom el az egyéb gaztetteit, amikor például az élete végén a fiait végezteti ki, hogy ő minél tovább uralkodhasson. Egy végtelenül gonosz ember, akit megszállott a gonosz lélek, el akarja tenni lábalól Jézust, a Messiást. Rajta keresztül történik az apró szenteknek a története, akik ártatlanul meghalnak. Igen, a hamisítatlan karácsonynak ez az egyik fő üzenete, hogy lássuk meg ezt, hogy egy komoly harc az, ami fellép. A messiás idő egyben mindig a fájdalmak ideje is. Befejezem a mondandómat. Hogy lehet akkor megállni egy ilyen hatalmassággal szemben? És akkor csak annyit tudunk mondani, hogy imádsággal a lélek vezetésért, hogy az a lélek, aki elhívott bennünket, hogy keresztényekké lettünk, hogy megtérhettünk, hogy újjászülettünk, ezt a lelket Isten ne vonja meg tőlünk, ebben az új esztendőben sem vonja meg tőlünk. Nem tudjuk, hogy mi vár még ránk, de imádkozhatunk és imádkozzunk a lélekért, a lélek vezetésért, mi több a lélek általi, a szent lélek általi látásért, hogy tudjuk, hogy mi az igaz, és tudjuk, hogy mi az, ami hamis. A kereszténységnek egy nagy kísértése a mai világban, hogy nem meri elmondani, hogy számára mi az igaz, és nem meri megmondani, hogy ez hamis, fél kimondani az igazságot sokszor. Isten lelke adja meg nékünk, hogy tudjuk vállalni a magunk színét, kereszténységét, hitét, nem bántóan, nem lenézően, nem ítélkezve, de hogy mi ezek vagyunk, Krisztus követői, Isten lelke által. Mert akkor reménykedhetünk abban, hogy Isten megtart minket, és biztos, hogy megtart bennünket. És imádkozzunk tehát ezért a vezetésért, ezért a látásért, hogy ez legyen nem csak az egyéni életünkben, hanem a családi életünkben, ott is tudjuk meglátni, mi az igaz és mi a hamis, és tovább megyek, ez legyen a közösségeinkben, a gyülekezetünkben. Itt is tudjuk meglátni a Krisztus alapján, a lélek által, hogy mi az igaz és mi a hamis. Mert hogy is mondja az apostol a sokat idézett igeversben, hogy egymás terhét hordozzátok, terhet. A kereszténység teherrel jár, próbával jár, egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be az Isten törvényét. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk téged szent lelkedért, hogy tölts be bennünket ezen a mai Isten tiszteleten is, hogy tudjunk hitünkben megerősödni, tudjuk meglátni, hogy mi az igaz, mi a szent, mi a néked tetsző, mi az igazság, a Krisztus szerint igazság, és lelked által meglátni azt, hogy mi az, ami hamisság, mi az, ami ál igazság, mi az, ami szemfényvesztés. Így áld meg minket ebben az új esztendőben, polgári esztendőben is, Urunk. Köszönjük, hogy téged magasztalhatunk ezen a mai Isten tiszteleten is. Hála néked kimondhatatlan jóságodért. Ámen. Az örökkévaló királynak, aki mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint övé a dicsőség, az egyházban a Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.